Evangélium Szent Lukás könyvéből. Egyszer nagy népsokaság ment vele, ő pedig hozzájuk fordult, és ezt mondta. Ha valaki hozzám jön, és nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. És aki nem hordozza keresztjét, és nem jön utánam, nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, vajon van-e miből befejezni? Nehogy miután az alapot lerakta, és nem tudta befejezni, mindenki, aki látja, csúfolni kezdje őt. Ez az ember elkezdett építeni, de nem tudta befejezni. Vagy melyik király az, aki, amikor háborúba indul egy másik király ellen, nem ül le előbb, hogy megfontolja, vajon képes-e 10 000-rel szembeszállni azzal, aki 20 000-rel jön ellene. Mert ha nem, követséget küld hozzá és békét kér, amikor még messze van. Így tehát, aki közületek nem mond le mindenről, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. Idáig Szent Lukács evangéliumának szövege. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a napi evangélium című műsorunkban. A mostani szakasz, amit hallottunk Szent Lukács evangéliumából, a követésnek a feltételeiről szól, ilyen címeket szoktak neki adni. Úgy tűnik, hogy egy nagy népsokaság megy Jézussal, ő pedig hozzájuk fordul, és utána mondja, számunkra nagyon megdöbbentőek ezek a szavak, hogyha valaki nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, tehát mintha Jézus gyűlöletet sugalna, hiszen másutt arra is hivatkozik, hogy kiátszátok Isten parancsát, mert amivel a szüleiteket segíthetnétek, arra azt mondjátok, hogy korbán. Tehát Jézus vajon fölülírta a 10 parancsolatot? A szülők szeretete, atyádat és anyádat tiszteld, hogy hosszú életű legyél ezen a földön, így szól a 10 parancsolat. Vajon Jézus ezt hatályon kívül helyezte volna ezekkel a mondatokkal? Vagy például másutt is szó van ilyesmiről, hogy tulajdonképpen Jézus ezeket a parancsokat, a szombat parancsát, azt is ugye ignorálja, sokszor megszegi a szombatot, szemére is vetik, holott azt is a törvény előírja. Arról lenne szó, amit Máté evangéliuma úgy mond, hogy mondatott a régieknek, én pedig mondom nektek. Nyilvánvalóan itt a radikális kijelentést illetően arról van szó, a héber igazából szeret szélsőségesen fogalmazni, és a középfokot nem ismeri. Másik helyen ugyanez a szöveg úgy szerepel, hogy aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, stb., az nem méltó hozzám. Vagyis itt már ebben a szövegben korrigálják ezt a radikális kijelentést, ami valószínűleg eredeti lehet, de minden szemita nyelvben, ahol hiányzik a középfok, ezt eleve úgy értik, hogy a középfokot értik, tehát ahogyan később akár Máté evangélium is mondja, hogy aki jobban szereti. És nyilvánvalóan ebben benne van az, hogy hát az embernek józan ésszel kellene neki menni ennek a szövegnek. A végén is azt hallottuk, hogy aki tehát közületek nem mond le mindenről, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. Tehát előfordulhat, hogy az embert zsarolják, akár a vagyonával, vagy így próbálják megtörni. Volt ilyen van. Szocializmus idején, annak virágkorában, az 50-es években, tehát amikor az embereket vagyonuk elvesztésével fenyegették. Erről egyébként a zsidó levél is tud, ott is, amikor mondjuk éppen a vértanúkról olvasunk, ott találunk olyan szöveget, hogy ti még a vagyonotok elkobzását is békével tűrtétek, mert tudatában voltatok annak, vagy vagytok annak, hogy nagyobb kincseket őriztek. De minden esetre, Hogyan lehet akkor az embernek segíteni másokon, ha nincsen semmije? Mert igazából csak úgy tudunk segíteni a szegényeken is, ha valamivel rendelkezünk. Így tudunk alamizsnát adni, például a koldusoknak, hajléktalanoknak, és az üdvözítő, ha ezt komolyan vesszük, akkor tulajdonképpen nincs teleneknek kell lennünk itt a földi életben. De hogyha ismerjük azt a szociológiai hátteret, hogy itt miről van szó, nevezetesen a Jézusnak a radikális követőiről van szó, olyanokról, akiket meghív, akik vele vannak, és ugyanakkor azt is tudjuk, hogy léteztek olyan tanítványai Jézusnak, akik tulajdonképpen nem követték úgy Jézust fizikai értelemben, hanem befogadták a vándor prófétákat, vándor tanítókat, és ellátták őket. Mert ilyennel is találkozunk az evangéliumban, hogy ha valaki titeket befogad, engem fogad be, egyétek, amit elétek tesznek. Tehát vannak Jézusnak szimpatizánsai is, akik befogadják. És csak így lehet az evangélium radikális követése is, mert ha mindenki ezt radikálisan fölfogja, akkor a végén senkinek nem lesz semmije. Nyilvánvalóan nem ezt kívánja tőlünk Jézus, hanem ezzel a mondattal, hogy az embernek adott esetben az életét gyűlölni kell, vagyis még az életét is kevésbé kell szeretni, ezt megértik a vértanúk, mert egy igazságért odaadják az életüket. És Krisztusnak az igazsága az adott esetben fontosabb, mint a mi életünk. A vértanúk erről számtalan esetben tanúságot tesznek, amikor tudják azt, hogy az élet nem csak ez a földi élet, hanem van folytatása. Ugyanakkor itt pontosan arról van szó, hogy Jézust követik fizikai értelemben, nagy népsokaság ment vele. És mintha Jézus figyelmeztetné, hogy aki ő mellette dönt, gondoljunk csak a gazdag ifjúra, akkor annak bizonyos dolgokat, hogy őt követhesse, el kell hagynia. Tehát nehéz úgy Jézust fizikai értelemben követni, hogy közben mindig mondom, hogy most ez a gond otthon, az a gond, most ezt kellene intézni, most figyelj, most elmegyek egy-két napra. Amíg Jézus itt együtt van a tanítványokkal, ami egyesek szerint talán csak egy évig tartott, mások szerint 3 évig, ugye ez egy kicsit vitatott a Szentírásban, János evangélium szerint biztosan 3 évig tartott Jézus földi működése, akkor vele mentek. Utána viszont voltak mindig olyanok, akik a misszióba mentek, később is az egyházban, és voltak olyanok, akik helyben maradtak. Akár mondjuk léteztek az egyházon, egyháziak közül is olyanok, akik misszióba mentek, misszionáriusok voltak, és ma is vannak, és vannak, akik mondjuk egy plébánián élnek. Ott nehéz elképzelni, hogy az embernek ne legyen ágya, ne legyen bútorzata, ne legyen egy fedél a feje fölött, és nyilvánvalóan ezt nem kívánja. Pál apostol, aki szintén radikális misszionárius, azt mondja a keresztényeknek, hogy hát ha van ruhátok, van élelmetek, és van fedél a fejetek felett, akkor azzal elégedjetek meg. Ugyanakkor Jézus fölhívja a figyelmet, hogy az ő radikális követése az azt is jelenti, hogy előtte átgondoljuk, hogy vajon én erre képes vagyok-e. És erről beszél az üdvözítő, amikor tulajdonképpen azt mondja, hogy 2 példázatban, az egyik a toronyépítésről szól, a másik a hadbavonulásról. Tehát ha valaki egy tornyot vagy házat akar építeni, ugye itt a toronyépítés, ez igazából egy szőlőt tételez fel, ahol egy ilyen tornyot építenek, ahol be lehet látni tulajdonképpen a szőlőt, és akkor madarakat elhessegetni, hogyha jön a termésérés ideje, ez lehet mögötte, de elképzelhetjük úgy is, hogy valaki nem csak egy ilyen tornyot akar, hanem valami tornyos házat, és ugye nem ül le előbb, nem tervezi meg, hogy a költségei futják-e, vagy sem, és akkor hát igazában megfontoltan kell dönteni valami mellett. Arra akarja figyelmünket fölhívni az üdvözítő, és előre kell számítani azokkal, amik várhatóak. Jézus például ezért beszél az üldözésekről, hogy valaki őt követni akarja, és nem akar keresztet vállalni, üldözést, amiről itt pontosan szó van, akkor előbb-utóbb elfordul tőle, és hátat fordít az üdvözítőnek. A másik is egyébként nagyon realista kép, főként a mai világban, amikor háborúk is körülvesznek bennünket, hogy az üdvözítő még ilyen szempontból is egyfajta józanságra int bennünket, hogy lehet karcsörtetés, de hogyha az ellenség erősebb nálunk, ha kétszer annyi katonája van, akkor idejében békét kell kérni. És ez bizonyos értelemben hasznos tanácsa politikusoknak, az országok vezetőinek is. Ugyanakkor ez pontosan arról szól, hogy hát az ember megfontoltan cselekedjen. A Jézus követést is megfontoltan vállalja. Ha nem képes a radikális missziós tevékenységre, akkor inkább az ember válassza azt, hogy ő tulajdonképpen kevesebbet vállal, de azt mégis lelkiismeretesen megteszi. Igazából a kereszténység nem mindenkitől követel vértanúságot, vagy aki éppenséggel tudatosan vértanú akar lenni, vagy éppenséggel nem úgy, hogy Isten adja neki a vértanúság kegyelmét, az félő, hogy esetleg a végén nem tiszta szándékkal teszi ezt. Pál apostol is beszél arról, hogy odavethetem a testemet is, hogy elégjek, hogyha nincs bennem meg a szeretet, akkor az mit sem használ nekem. Tehát nem fakírságra hív bennünket az üdvözítő, nem is magamutogatásra, hanem arra, hogy szerényen a lehetőségeink között legyünk az ő követője. És mindenki mérlegelje, hogy mennyit tud tenni. Tehát van úgy, hogy gondoljunk bele, hogy másféle élethelyzetekben vagyunk. Van, aki hát vastüdőben van, lehet keresztény, de hát nem tudja úgy követni. Vagy például valaki súlyos betegséggel küzd egész életében, akkor nyilvánvalóan maga a betegségnek a hordozása is egy nagy kereszt, és azt türelmesen vállalni, az szintén Isten áldásával jár. Az üdvözítő tehát azt akarja, hogy legyenek radikális tanítványai, akik mindenről lemondanak, de tudjuk azt más szentírási szövegekből, hogy léteznek olyanok, akik befogadnak másokat. Ha nincsen házunk, nincs semmink, akkor nem tudunk befogadni senkit. Idegen voltam és befogadtatok, mondja az üdvözítő Máté evangéliumának 25. fejezetében. Ez mégiscsak feltételezi azt, hogy valamink van. Adja a jó Isten, hogy Jézusnak ezek a radikális felhívásai azért mindig lelkiismeretünket megmozgassák, és mindig elgondolkodjunk azon, hogy hogyan is állunk a Krisztus követéssel. Maga Szent Benedek mondja, hogy Krisztus elé semmit se tegyetek, tehát az ő követése elése. És adja a jó Isten meg nekünk a kitartást az ő követésében a mindennapi keresztek között. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.